Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. A mikrofonnál az adás szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az az igazság, hogy Grossman Pétert nem kell különösképpen bemutassam, erre ugyanis abszolút nincs szükség. Azonban annyit csak el kell mondjak Péterről, hogy itt született Marosvásárhelyen, a szülői háza még áll, és mivel ez az épület több mint 100 éves, akár műemléknek is mondhatjuk. A közismert zongoraművész dalkísérő évtizedekkel ezelőtt költözött el Marosvásárhelyről, de nem hátat fordítva, hiszen most is itt van a mi rádiunk mikrofonja előtt. Marosvásárhelyi emlékek Grossman Péterrel, ez a mai témánk.
A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt Grossman Péter zongoraművész dalkísérőt. Péter, megtisztelés az, hogy megint itt vagy velünk, és hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, kedves Tibor. Szeretettel köszöntelek téged, elsősorban szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mint mindig örömmel vagyok itt.
A Mi Rádiunk Digitális Világ című adásának többször is voltál a meghívottja. Most azonban a kőbezárt múltunkban figyelhetnek rád a hallgatók. Több évtizede élsz külföldön, tudjuk, hogy hallgatod a Marosvásárhelyi Rádiót, sőt, mi több, ezt az adást is. Mi a véleményed a kőbezárt múltunkról?
Én nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy a kőbezárt múlt elindult, hogy ez az adás elindult, mert nagyon fontosnak tartom a múltunk felevelintését, a múltunk ébrentartását, és bizony a kőben óriási dolgok vannak elrejtve, és én nekem személy szerint is egy fontos dolog ez az adás, mert én magam is megismerek dolgokat, megismerek tényeket, megismerek állapotokat, amelyeket eddig még nem tudtam ezelőtt. Úgyhogy hálás vagyok neked, hálás vagyok az adásnak.
Marosvásárhelyen nőttél fel, így az emlékeid megvannak, élnek benned, és a nagymúltú város műemlékei sem ismeretlenek számodra.
Hát nem ismeretlenek számomra, de meg kell mondanom, hogy Marosvásárhelyen gyermekként az iskolával, zongoraórákkal, csomó egyéb dologgal, szavalással, kultúrműsorok elkészítésével voltam elfoglalva, és ezért bizony sok minden mellett elmentem. És ezért fontos nekem az kőbezárt múlt adása, hogy lássam és megtudjam azt, amit eddig nem tudtam. Természetesen vannak emlékeim és vannak dolgok, amiket láttam is. Úgyhogy ezekről, hát a kevésről, amiről tudok, szívesen beszélek. Hát mondjuk egy ilyen sétát teszek lelki szemeim előtt, és erre te hívtál fel, kedves Tibor, ezt köszönöm neked. És hát persze a szülői házból indulok ki, ami tényleg egy patinás, és látszik rajta, hogy a 200 között, századforduló idején kellett épülnie. Ennek a háznak mondjuk annyiban ismerem a történetét, hogy tudom, hogy hát nagyapámé volt, és 1949-ben államosították, és bármennyire hihetetlennek is tűnik, én még ma is látom az udvaron összegyűlt lakosságot, a házlakosságot, a háza népét és a kirendelt biztost, aki velünk ezt közölte. És hát azután persze jöttek az évek, amelyekben ez a ház már nem a miénk volt, ha bár ugye hát szülői ház és otthont adott.
Biztos vagyok abban, hogy amikor végig sétálsz akár gondolatban Marosvásárhely utcáin, a gondolataid és az emlékeid melegséggel öntenek el. Ez látszik is rajtad.
Melegséggel öntenek el, mert melegséget adtak nekem ezek az emlékek. Ez az iskolám, mai napig is abból élek, amit az iskolámtól kaptam. Tehát mondjuk, ha elindulok otthonról, az első úton természetesen az akkori, még az én beiskolázásomkor Rángett Józsefnek nevezett református kollégiumhoz vezet. Nagyon jól emlékszem az 1957-ben tartott 400 éves ünnepségekre, megemlékezésekre, és hát az is élénken él bennem, ahogy ez az iskola akkor tényleg egy több milliós renoválási költség bevetésével újjászületett. Nekem, mint gyereknek elsősorban azt tűnt fel, hogy a padok, amelyek össze-vissza voltak faragva azelőtt, amikor én elkezdtem az első osztályt, emlékszem, hogy szörnyen néztek ki, padon az új csillogóan lakkozott padok voltak, és aztán a másik nagy élmény volt a tiszterem, amit hát tényleg ragyogó pompával, hogy úgy mondjam, a gyerekszemmel különösen érdekes volt nézni és látni, és a színpad, amelynek egy olyan kulisszája volt, amely színpadi előadásokon aztán, amikre később persze sor is került, és én is bennük voltam, ezekre is mind lehetőség volt. Tehát a Bolyai az nekem melegséget adott, mert minden szigorával, minden fegyelmével együtt éreztük a minket körülvevő szeretetet, és hát szóval törődést, gondviselést. Bolyai után, ugye persze, ha tovább sétálok, akkor a Teleki TK-hoz jutok el.
Én javaslom, hogy erre egy kicsit később térjünk rá a Teleki TK-ra, hiszen az előbb a szülői házadról beszéltél. Ugye ott van az egykori Szent György utca, és mint már mondtuk az adásunk első percében, az adás elején, a szülői házad még ma is áll. Igaz, nem az egykori formájában, és azt is említettük, igaz, hogy az épület több mint 100 éves, és kíváncsi vagyok arra, hogy magadban miként idézett fel ezt a házat, kívülről és belülről, a szobák, a konyha, a kedvenc sarkaid a házban, mindenkinek vannak ilyen emlékei szerintem, ahol felnőtt, mindig valamit az ember fel tud idézni, és sokszor azt mondja, hogy bárha megint ezt megélhetni, milyen jó lenne.
Igen, ez így van, habár meg kell mondanom, hogy ebben a tulajdonképpen sok négyzetmétert jelentő, lakterületet jelentő házban. Ránk az államosítás után csak két szoba maradt, egy konyha, fürdőszoba, és az is nem egy ideális elosztással. De hát ebben zajlott a gyermekkorom, és ez az, ami él bennem. Na és persze most, hogyha most elmegyek a ház előtt, és be is megyek a házba, mert azt már meg is tettem, nem azt látom, mi volt. A házat tulajdonképpen hát újraépítették, de újra szervezték a falakat, valamit betörtek, a lakás, a szobák már nincsenek meg úgy, ahogy voltak. Az én számomra persze a belső, az utcára néző szoba volt a pontosabb, és a hozzám közel álló, ott is aludtam, az volt az én alvószobám, persze itten szobáknak több szerepe volt, nem volt külön hálószoba, ebédlő, stb. Minden együtt volt. De hát ott állt a zongora, és onnan szűrődtek be az utcáról azok a dalok, amelyeket én 4 évesen a zongorán már próbálgattam zongorázni. És ezek mind, a nagyapám ott ült az ablakban, és nézte a forgalmat, vagy nézte azokat, akik a gondosan ápolt virágágyásait a ház előtt esetleg taposták, és akkor persze rájuk ripakodott. Szóval ilyen gyermekes emlék, gyermeki emlékek vannak, és aztán volt a ház udvarának a mélyén egy hegyoldal, ami tulajdonképpen a felsőváros kötötte össze, és köti össze az alsóvárossal, és az nekünk kedvenc játszóterünk volt. És ott voltak az első színészi megnyilvánulásaim is olyan értelemben, hogy az lévő volt egy kis terasz ott ezen a hegyoldalon, és akkor aztán ott együtt szavaltunk Bartis Ildikóval, aki nekem szomszédó volt a színésznő akkor ott. Na, úgyhogy ezek ilyen emlékek, amelyek továbbra is élnek bennem, és ha most látom, amilyen szépen a ház kinéz, vagy nagyon szépen rendbe tették, akkor azt mondom, hogy igen, ez nem az már, amit én itt hagytam, de örvendek, hogy így néz ki.
Hónapokkal ezelőtt, amikor elsétáltunk a Bolyai Farkas Elméleti Liceum előtt, láttam rajtad, hogy kimondottan meghitten néztél erre a térre, erre az épületre, és az akkori sétánk a Teleki téka előtt még nem fejeződött be.
Nem fejeződött be. Hát a Teleki téka az számomra egy fogalom volt mindig, mint gyerekként, azt mindig a hódolattal és tisztelettel emlegette mindenki. Nekem meg kell mondanom azt, hogy nem volt sok alkalmam bent lenni, mert nagyon jól emlékszem a nagy könyvtárra természetesen, és aztán ami még ott volt, azt hiszem, hogy erre is jól emlékszem, az Nagy Imrének volt a gyűjteménye, amelyiket láttam, és különben is érdeklődéssel néztem, mert szerencsém, alkalmam volt megismerni Imre bácsit, aki Zordon vidámságát, hogy így mondjam, Mogorva vidámságát nagyon szerettem, és hát a természetesen a nagy művészetét azért azt érzékeltem. Készített egy portrét is rólam, kis grafikát, ami persze nem maradt meg. Szóval így hát a Teleki téka, mint fogalom, és mint könyvtár él bennem, és a maga az épület természetesen.
Mit jelent számodra, ha ránézel a Bolyaiak szobrára, ha lesétálsz a Sáros utcán és bekanyarodsz a főtér felé?
A Bolyaiak szobrára ránézve természetesen tiszteletet és hát alázatot érzek tulajdonképpen. Nagyon-nagyon tetszik nekem az a szobor, ez is tulajdonképpen a gyermekkoromhoz tartozik, ennek a szobornak a felállítása, ez is a 400 éves évforduló alkalmával történt. Izsák Márton műve. Persze látszik rajta az eltelt 50 év, de hát egy szobor patinás lesz, és ez ettől még talán szebb is. Hát lesétálva Sáros utcán, hát ez tulajdonképpen az én mindennapi útjaimat jelentette, úgyhogy ezért a mai napig is, ha ott felmegyek, vagy lemegyek, akkor még mindig a kis Péter vagyok. És aztán lemenni a főtérre, az pedig hát az iskola mellett elmenni, az azért volt érdekes, mert voltak ilyen gyermeki csíntevések az iskolában, hogy a gyermekek galacsinokat dobáltak le a fentről az abból a Bolyai utcára, és szegény édesanyám engem, ő tanárnő volt, és engem ő tanított egyszer, és abban az a szerencsétlenség történt, hogy pont annak az órának, az ő órája utáni szünetben történt ez egy ilyen katasztrófa, hogy az akkori aligazgatónak, Horváth Gyulának a fejére esett egy ilyen galacsin, és akkor berohant, és végtelen cirkusz volt, hogy kinek az órája volt ez, hát az édesanyámé. Na hát szóval ez a Bolyai farkasban lemenít, az természetesen ott volt, ha jól emlékszem, egy cukrászda, és amiben később aztán már gyermekkorom végeztével, és kamaszkorom, és hát serdülőkoromban oda jártunk Vásárhely, diáksága, intellektualitás, most már nem tudom, hogy nevezték, nem tudom, hogy nem a Tutun volt-e.
Bolyai utcában,
akkor ez a Tutun volt. Na, erre emlékszem még nagyon jól. Aztán lejutva a főtérre, aztán a főtéren az is egy állandó utam volt, otthonról a zeniskolába és vissza. A Városházának a tornya az órával, amelynek az ütése Szász Károly szolfés tanároknak szent volt, azt mondta, hogy nem azt számít, hogy milyen, kinek hány óra van a karórája, hanem azt számít, hogy mit ütött a Városháza órája. Mindig csodáltam a kultúrpalotát, mindig csodáltam a Városházát. Szóval rám a szecessziós építészet az nagyon kellemes és nagyon jó hatással volt. Szerettem szemeimnek, lelkemnek, jót tett, és nagyon jól emlékszem például a kultúrpalotában bent. Nem tudom, hogy még ott van, hát gondolom, ott kéne lennie. Egy emléktábla, amit akkor állítottak, amikor a kultúrpalotát felépítették benne az György polgármestersége alatt, és akkor az induló zeneiskolának a tanára is fel vannak sorolva, és köztük például Metz Albert, aki valamikor igazgatója volt az iskolának, és az én egyik zongoratanárnőmnek, a szép emléke Metz Piroska nének az édesapja volt.
Nagyon sok épület már nincs meg, vagy a legtöbbjük elvesztette az egykori hivatását. Téged különösen fájdalmasan érint a Maros vendéglő eltűnése. Erről már másoknak is beszéltél.
Igen, erről beszéltem másoknak is. A Maros vendéglő eltűnése különösen fájdalmasan érint, mert ott az egy gyűjtő és gyülekező helye volt, nem csak a marosvásárhelyi értelmisének és művészeti köröknek, hanem a nemzetközi művészetnek, akik is eljártak és eljöttek Marosvásárhelyre. Ismert tény, hogy Vásárhelyen a két világháború között olyan művészek fordultak meg, mint Bartók Béla, Pablo Casals, George Enescu természetesen, és hát ezek mind megfordultak ott. Úgyhogy nekem az a véleményem, hogy nekünk nem csak a műemlékekkel kell sáfárkodnunk, hanem az ezekkel összekötött szellemi emlékekkel és javakkal is sáfárkodni, és méltósággal és alázattal eljárni.
A művészeti iskolát, vagy ahogyan azt egyszer mondtad, a te művészetidet ma már hiába keresed a kultúrpalotában.
Igen, hát ez így van. Az én számomra a kultúrpalota egy zengő palota volt, mert ahogy fölmentem a lépcsőn, ahol hát Liszt Ferencet lehetett mindig üdvözölni, az ő képe volt az egyik vitrájon, az egyik ablakfestményen, a feljáratnál, a félemeleten, és akkor már ott lehetett hallani a kiszűrődő zongora, hegedű és egyéb hangszerek hangját. Ott azon a folyosón drukkoltunk a vizsgák, vagy az úgynevezett versenyek előtt, amelyek tanári komissziók előtt zajlottak. Igen, szóval a kultúrpalota számomra a művészetivel egy egységet képez. A kis teremben, ami egy ma is csodálatosan működő terem, és a tükörteremben, hát ott nem léptem fel, de a kis teremben viszont számtalan szólt a zeneiskola audícióin, ahol ugye gyerekek mutatták be tudásukat. Aztán a nagy terem, ami koncertterem volt, eredetileg, akkor viszont a Székely Színház, az akkori Székely Színház, később ugye állami színháznak székhelye is volt. Hát ott is szabaltam, meg ott volt az első zenekari fellépésem, de nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy micsoda óriási színházi és zenei élményeim voltak abban a nagy teremben.
Péter, befejezésül, mit jelentenek neked az erdélyi műemlékek és a történelmi helyek?
Elsősorban a múlt élő mi voltán a bizonyítását, tehát azt, hogy igen, ami elmúlt, az tovább él bennünk, tovább kell bennünk élnie, és hát sok minden, sok emlék tulajdonképpen arról szól, ahogy Erdély és az erdélyi magyarság és maga Erdély a megmaradásáért küzdött. Ezt úgy Szilágyi Domokossal is lehet mondani.
Igen, Szilágyi Domokos, erre jut eszembe. A Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában már többször szavaltál a digitális világban is. Én tudom azt, hogy neked mindig van valami a tarsolyodban, és ezt a lehetőséget immár megszokottan, most se hagyjuk ki.
Hát akkor elmondok egy részt Szilágyi Domokos Bartók Amerikában című verséből. S a világot bármikor újra költöm! Rászlófi Baladár. Szereti a világ, ha újra költi, és objektív valósággá válik az újraköltés is. Így lesz a világ halhatatlan. Mit számít a te, az ő, az én halhatatlanságom? Egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért. Érzetlenül él hal, aki az érzelmek dialektikájához nem ért. Sajnálhatod a hímnős fajokat kettős, tehát kettőzött magányokért, akik nem képesek felfogni, hogy az élet, mert hisz meghalunk, a reménytelenül szeretett, egymásra utaltság. És az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája a szeretet. Minden élőre ezer halál jut, könnyezik a kő is, a borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgos állat az ember, a cél remény is egyben. Így hát a félt halál sem oly kérlelhetetlen. Éjek zuhogó titkát engeszteli a nap. Ki messze fényekig ellát, az boldogabb. Az a boldogabb, s fájóbb. Már nem áltatja semmi, unokák szeme tükrén jó lesz elpihenni. Sok csillagot túlélsz, s ha hisszük, neked is hisszük el, hogy nem azért, mert a vég közel. Az élettel ekvivalens reményt, mely mindegyikünk asztalán jelen lehet naponta, hisz kenyér só magában kevés, haszonnal esszük akkor is, ha meg sem köszönjük talán.
Nagyon-nagyon nehezen tudom abba hagyni a beszélgetést. Nagyon sajnálom, hogy csak ennyi fért a mai kőbezárt múltunkba. Köszönjük a verset Grossmann Péternek. Azonban hamarosan a rádiós szétes következik, és a Marosvásárhelyi rádió mikrofonjait Molnár Ildikó fogja használni önökért. Elköszönök ma déli beszélgetőtársam barátunktól, Grossmann Péter zongoraművész dalkísérőtől, a zenei szerkesztő ifjabb Kacsó Tibor, és nem utolsó sorban technikus kollégáim nevében is. Köszönöm, hogy ránk figyeltek. Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak. Engem legközelebb kedden este a digitális világban hallhatnak. Következzen még a déli gondolat, Képes Géza fordítása. Rejtélyes ujjak szorosan szövik életünk sötét és aranyszálait. Mosolygunk, míg az álomkarja ringat, s felrettenünk siratva álmainkat. Nagybodó Tibort, a kőbezárt múltunk szerkesztőjét hallották. További szép napot és csendes hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.